kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ma rendhagyó lesz a műsor, mert a könyvekről nem én, hanem egy barátom és kollégám Fehér József beszélgetett a szakértőkkel. A műsorban a szűkös keret miatt a beszélgetésnek csak egy része lesz hallható. Ha viszont szívesen meghallgatná az egész beszélgetést, akkor azt a Tükörcserepek című műsorban találja meg. Jelenünket átszövi a sokszor túl vehemensen tálalt terrorfenyegetettség. Tanúi vagyunk egy exódusznak, ami készületlenül érte világunkat. Éppen ezért örültem, mikor megláttam a kínálatban a könyvet, és választottam bemutatásra. Hiszen olyan keveset tudunk az iszlámról. A vallásról, e vallás kultúra építő közösségi gyakorlatáról, történetéről, formáiról, változásairól. A szerző orientalista professzor, aki elképesztő mennyiségű tárgyi tudással, idézettel segít megismerni Mohamed próféta tanításainak filozófiai, történeti és kulturális következményeit. 2007-ben megrázta a világot az úgynevezett pénzügyi világválság. Mi okozta? Lehet számítani ehhez hasonlóra? Vagy biztonságban lehetünk? A világ megtanulta kezelni ezeket a helyzeteket? Sorscsapás vagy eszköz a bankrendszer? Sokan sokféle választ adnak ezekre a kérdésekre, de amit ebből a könyvből megtudunk, az segít megértenünk az okokat. A pontos diagnózis felállítása pedig, mint tudjuk, egy lépés a gyógyulás felé. A szerző hollandok nyomozó újságíró és szakmájának minden eszközét latba vetti, amikor a londoni City bankjainak kis és nagy moguljait faggatja. Egyszerre dühít és irritál a korrupció, de némi malíciával az is mondható, hogy dühít és irritál, hogy nem engem érint. Amit korunk újságírói, politikusai, tudósai korrupciónak hívnak, az pontosan egyidős az ember kultúrtörténetével. Még nem volt olyan kor, amelyben a hatalommal rendelkező kisebbség ne akarta volna saját örömére és boldogulására megjutalmazni magát javakkal. És ezt bizony manapság már korrupciónak, romlásnak, elzülésnek, normaszegésnek lehet nevezni. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató, éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson. Akkor vágjunk bele. A Corvina könyvkiadónál jelent meg Simon Robert, Politika az iszlámban, a Muszlim Társadalom Anatómiája című könyve. A szerzővel, Simon Roberttel Fehér József beszélget.
Közel fél évszázada elkezdődött munkálkodásnak egyik záró pillére ez a könyv. Szintézisét adja az iszlám társadalom genezisének és alakulásának. Kezdetekről olyan 1400 éves történelemnek lehetünk a tanúi, ami más társadalmakban nem figyelhető meg. Mohamedi iszlám elemzése adja ennek a könyvnek is felütését. A mai iszlámot, annak a kudarcait a klasszikus iszlámból lehet levezetni. Két forduló pont volt az iszlám korai történetében. Mohamedi iszlám, ami kijelölte a további utat, másfelől az Abbászida 8. század közepén kezdődött el, és egy jó évszázadnyi válság után oldotta meg nagyon pozitív módon az alakuló iszlám problémáit. Hódítás útján keletkező birodalomról van szó, ahol több tucat nyelv, kultúra, hagyomány találkozik. Első évszázadban, Mohamed halála után, 632 után úgy nézett ki, hogy ez arab iszlám lesz. Mind több probléma vetődött föl, mert rengetegen áttértek, és ezek másod-meg harmadrendű helyzetbe kerültek. És az Abbaszida korszakváltás vetette föl azt, hogy milyen is legyen ez a társadalom. Ennek során alakult ki egy egyedülálló irodalmiság, aminek a lényege a következő. Két alternatíva merült föl a hogyan továbbra. Az egyik a ókori birodalmak zömének az útja, és itt elmondhatjuk zárójelbe azt, hogy ez magától értetődőnek tűnt itt is, hiszen iszlám elfoglalta az egész Perzsa birodalmat, és Bizánc jelentős részét Egyiptommal és Szíriával. Ezekben a birodalmakban magától értetődő volt egy ókori keleti modell, ami azt jelentette, hogy a birodalmat felülről ad hoc, uralkodó irányítja.
Iszlámban meghatározza a saria, a törvényalkotás, a Mohamed tanításain egy hétköznapi gyakorlat ennek a dolognak. Úgy tűnt nekem az ön könyve alapján, hogy ez a saria nem nagyon ad helyet a politikai hatalomnak, dinasztiáknak, birodalom alapítóknak, és mintha nem is akarna tudomást venni róla.
Nem a ókori keleti vonulat győzött, hanem a teokratikus közösségnek a hegemóniája alakult ki, amit a közösség vallástudók és a vallási jogtudók képviseltek és vittek diadalra. Egy olyan alakulat jött létre, aminek a Koránra és a profétai hagyományra egy olyan né variétúr, meg nem változtatható pillérekre épülő rendszer jött létre, aminek egyedül van az iszlám társadalmon belül legitimitása, tehát az uralkodói hatalomnak nincs legitimitása. Vallásjogtudók hozzák létre egy jó évszázad során ennek a társadalomnak olyan fantasztikus megalapozását vallásjoggal, ami tehát a Koránra és a profétai hagyományra épül, ami kíméletlenül kijelöli a társadalom minden mozzanatát. A vallásjog egy olyan társadalmi szűrő, kijelöli azt, hogy mi nem történhet középtávon ebben a társadalomban. A válságok idején összezár ez a társadalom. Egy fogalmat érdemes megemlíteni, aminek a kettős arculata eléggé mutatja az iszlámnak is a jellegét. Bid'a fogalom, ami az újítást jelenti, amiből rengeteget átvesz a társadalom. Ha válság van, akkor a bid'a az eretnekséget jelent, ami ellen kiméletlenül föl kell lépni. És itt foghatjuk meg az iszlám társadalmiság egyik alapvető törvényét. Sajátos ciklikus történeti mozgás figyelhető iszlámon belül meg. Ciklikusan jelentkező fundamentalizmus lényege is, amikor válság lép fel, akkor vissza kell térni az eredetinek tartott autentikus iszlámhoz, ami a mohamedi kiindulás, annak megfelelően kell a társadalmat modellálni.
Az Umayyád korban az etnikai szempontok voltak talán a legfontosabbak, amelyek legalább három rétegre osztották a társadalmat. A teljes jogú arab muszlimokra, az iszlámra áttért nem teljes jogú maválira és a vallását megőrző nem arabra, vallási alapon. A szabadok és a rabszolgák megkülönböztetésével. A törzsi társadalom szívós továbbéléséből fakadóan, amely főleg Észak-Afrikában és Belső Ázsiában megőrizte a hatékony szegmentaritás szerkezetét. Végül, de nem utolsó sorban, külön csoportokat alkotnak a társadalomban az iszlám elitjének nevezhető vallástudók, vallásjogtudók, továbbá a ritkán figyelembe vett városban élő nők. Látjuk tehát, hogy a hatalomban való részesedés, az etnikai, a vallási hovatartozás, a jogi státusz, a törzsi társadalom szegmentaritása, a közösség érdekeit megfogalmazó értelmiségi szerep, továbbá a nemi megkülönböztetésen alapuló funkció, mind részt vettek a társadalom rétegeinek a meghatározásában. amelyek teljesen más és más életmódbeli, hatalmi, vagyoni és kulturális jellegzetességeket mutattak föl a centrum városi közegében, mint vidéken vagy a birodalom perifériáján. Az iszlámot sokan a par excellence egalitáriánus társadalomnak tartják, s e vélemény muszlim védelmezői valóban hivatkozhatnak a Korán 49.13 versében megfogalmazott lapidáris kijelentésre. Allah előtt az a legnemesebb közületek, aki a legistenfélőbb. Ugyanakkor a Korán határozottan megfogalmazza a hierarchikusan tagolt társadalom modelljét. Mi osztottuk szét közöttük a megélhetésüket az evilági életben, és egyeseket közöttük magasabb rangra emeltünk másoknál, hogy egyesek közöttük szolgálatra fogjanak másokat. Egyértelműen kinyilvánítja továbbá a nők hátrányos megkülönböztetését, noha jogilag megfelelő bánásmódot ír elő a számukra. Az asszonyokat ugyanaz a jogszerinti bánásmód illeti meg, a férfiak azonban egy fokkal fölöttük állnak. A női-férfi egyenlőtlenség természetes módon következett a törzsi társadalom viszonyaiból. Ehhez képest az iszlám számos vonatkozásban enyhítette és reformálta ezt az örökséget.
Abban az évszázadokban, amelyben Európa a hanyatlás, a sötétség, a rettegés, a egymás ellen usulás, a tévelygés kora volt, eközben az iszlám virágzott és az egész világnak példát mutatott.
Vallástörténetileg is az iszlám viszonylag egyedülálló, sok minden ebből vezethető le. A kereszténység, buddhizmus, a késői zsidóság, ezek olyan társadalmakban jöttek létre, ahol úgyszóván minden hely foglalt volt. Társadalmi gyakorlatot kultikusan megszervezett vallások alakultak ki, gondoljunk csak egy példára, a római birodalmon belül kialakuló kereszténységre. Kereszténységnek egyáltalán nem volt helye. Ezért is van, hogy a mindennapi lét és a evilág borzasztó kis szerepet játszik. És ezért van különleges szerepe az Isten országának. Ez persze a kereszténységnél azután változik meg, hogy a IV. Században nagy Konstantinnal elismert vallás lesz, Theodosiusszal államvallás lesz, akkor ez merőben megváltozik, a mindennapi lét, a gazdagság, az érvényesülés a keresztény egyház számára is mind fontosabb lesz. De ez egy három évszázados harcnak lesz az eredménye. Az iszlám maga hozza létre a társadalmát. Tehát ez egy óriási dolog, hogy egy jelentéktelen pogánykori előzmények után társadalmi gyakorlatot ő határozza meg, és amiután a győztes hódításokkal a világtörténelem addigi legnagyobb birodalmát hozzák létre, ez a vallás rendkívül pozitívan viszonylik a valósághoz és az evilághoz, túlvilág is, ami a korábban egyébként igen tetszetősen van ábrázolva, az e világ meghosszabbítása. Mohamedi iszlámból magától értetődően következett a tudásnak a megismerése, a fölhasználása.
Mondhatom ezt a saját egyszerű szavaimmal úgy, hogy az iszlám hagyta élni az embereket, és nem akart a mindennapjaira rátelepedni.
Igen, az iszlám öt oszlopa, krédó, ami tanúsítja, hogy Allah egy, és Mohamed az ő küldötte, ez a sahada. Többi, a ramadán havi bőjt, az szegényeknek az adója, a napi öt Isten tisztelete és a zarándoklat, ezek rendkívül könnyen teljesíthető, és hogy ha megnézzük máig Ázsiában és Afrikában, az iszlám sokkal könnyebben terjedt, mint kereszténység. Az öt előírásból négy az közösségi előírás. Olyan terepeken, ahol a közösség még számít és fontos, ott magától értetődően az iszlám terjedt, és nem a kereszténység.
A könyv egyik számomra nagyon fontos tanúsága vagy tapasztalata az volt, hogy a 12.-13. Században a saria bemerevedett, és szinte azóta is állandó maradt.
Mohamed meghal 632-ben, ezután indulnak el a hódítások, és jön létre egy évszázad alatt ez a fantasztikus kiterjedt birodalom, aminek a felmerülő problémáit nyilvánvalóan nem szabályozhatta korán. Úgyhogy egy zseniális megoldást találtak ki, hogy a felmerülő problémákra kitalálták a prófétai hagyományt. Megfogalmaztak egy-egy problémát, és azt úgy idézőjelbe oldották meg, hogy egy hagyományláncon keresztül, 8. században, visszavezették a Mohamedre, ezzel adva annak isteni legitimációt, és a proféta volt az, aki megmondta, hogy azt a problémát hogyan kell megoldani. Most ez a befejezett és nem megváltoztatható Korán szellemében kialakítottak egy óriási profétai hagyományt, tehát ez a szunna, aminek az alapján a vallástudók és a vallásjogtudók kialakították a minden szabályozó vallási jogot. Ahogy az iszlámban mondják, az ijtihád kapui a 10. században bezáródtak. Úgyhogy gyakorlatilag a társadalom szabályozása kialakul, lezárul, attól kezdve nem lehet ehhez hozzányúlni.
Könyv címében szereplő is az iszlám tanítás, filozófia, jogrendszer, a saria és a politika, tehát a hatalomgyakorlás között milyen kapcsolat volt? Végtelen hódítások egész sorra, egymás elleni küzdelmek, dinasztiák feltűnése és megszűnése, rettentes tömeggyilkosságok, mohamedánok ellen.
Az iszlám lényege szemben a kereténységgel, ahol Jézus játsza ugye a főszerepet, és ő egy isteni. Iszlámban ilyen nincsen. Mohamed hangsúlyozottan csak közvetítő küldött, és egy olyan szigorú monoteizmus alakul ki, amit semmiféle emberi nem szennyezhet meg. Mohamedán az egyféle blaszfémia itt az iszlámon belül. Iszlámon belül önálló politika nincsen.
Simon Róbert orientológus professzorral beszélgetett Fehér József, Politika az iszlámban, a Muszlim Társadalom Anatómiája című könyvéről, ami a Korvina könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi az a saria. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva ékezet nélkül. A könyvkiadó adta ki Joris Luyendijk Vakrepülés című könyvét. A könyv apropóján Felcsúti Péter közgazdász bankárral beszélget Fehér József.
A könyv apropója a 2008-as, nevezzük nyugodtan óriási pénzügyi válságnak, amiről az Európa Tanács akkori elnöke Rompuy úr azt mondta, hogy egész közel voltunk egy világháborús katasztrófa mértékéhez. Definiáljuk, hogy a pénzügyi világban mit jelent a válság szó?
Azt gondolom, hogy elindulhatunk onnan, hogy az, amit kapitalista termelési módnak nevezünk, mondjuk az elmúlt 200-250 év, annak megfigyelték azt a sajátosságát, hogy van a dologban valami ciklikusság. 5-7 évente valamilyen oknál fogva fellendüléseket, visszaesések követik, akkor a visszaesésekben van valamennyi állandóság, néhány év eltelik, és a fellendülés újra kezdődik. Ennek a kapitalista termelési módnak ezt a ciklikus természetét évszázadok óta, legalábbis 200 éve biztosan közgazdászok tanulmányozzák és próbálják megmagyarázni, és sok mindent meg is értettek belőle. A modern közgazdaságtanra épülő gazdaságpolitika, tehát a fejlett országban alkalmazott gazdaságpolitika sokat tett annak érdekében, hogy ez a ciklikusság a gazdaságnak kisimuljon. Kevésbé gyorsak legyenek a fellendülések, és kevésbé nagyok legyenek a visszaesések. Amit láthatóan nem sikerült kiiktatnia, azonban még a modern gazdaságpolitikának sem, és ebből a szempontból a 2008-as válság valóban egy mérföldkőnek tekinthető, mert korábban 30-40 évig ilyen nem volt. Elindul egy folyamat, mondjuk valamilyen eszköznek az ára elindul fölfelé, ez az eszköz lehet nyersanyag, ez az eszköz lehet maga a pénz, ez az eszköz lehet egy részvény, akármi, ennek valamilyen oknál fogva az emberek ezt elkezdik keresni, minek következtében elindul fölfelé az ára, és a dolog valamilyen ponton túl egy ilyen önmagát erősítő folyamattá válik, és elér egy csúcspontot, amelyet egy nagy összeomlás követ. Amit buboréknak is szokás nevez. Egy ponton túl az emberek valamilyen oknál fogva úgy döntenek, hogy mégse tetszik ez nekik ez a dolog annyira, és akkor ez a nagyon magas áráról lezuhan ennek a terméknek az ára a mélybe, mindenki el akarja adni, senki nem akarja megvenni, és kialakul egy ilyen pánik hangulat. Tehát azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen tömeghisztéria, tehát a lélektan ismeri ezt a fajta jelenséget.
Konkrétan a mi esetünkben a pénzről van szó, és talán még tovább pontosíthatjuk az a spekulatív tőkéről, olyan pénzekről, amit nem a termelésbe, szolgáltatásba akarnak visszaforgatni, hanem a pénz csinál alapon, a pénzből csinálják a pénzt.
A dolog így nem pontos, aminek az ára 2008-ban összeomlott, amögött van valódi, ahogy tetszik, a reális termék, nevezetesen bizonyos lakások meg házak. Emberek, elsősorban az Egyesült Államokban hatalmas tömegben vásároltak különböző típusú lakásokat, és különböző típusú adósok vásárolták ezeket hitelbe, és ezeket a hitelköveteléseket a bankok összecsomagolták, és más befektetőknek eladták. És ami valójában történt, hogy termékek iránti kereslet, miután rengeteg pénz volt a világban, rendkívüli mód megnőtt, nem csak Amerikában, hanem Amerikán kívül is. És ez gyönyörűen tartott 2008-ig, mert ez 2002-ben indult ez a folyamat, amikor sokan elkezdték felismerni azt, hogy az a bizonyos reálgazdasági folyamat, hogy az emberek lakásokat vesznek, ami alapvetően egy nagyon jó folyamat, tehát amikor olyan emberek is vettek lakásokat, nem is egyet, hanem többet, akik egyébként nem tudták ezeket kifizetni, és hirtelen az embereknek megingott a bizalma ezeknek a kötvényeknek az értékében, és abban a pillanatban, amikor megingott, ez a visszafelé épülés, ez a leépülése az árnak, ez gyorsabb volt, mint a felépülése. És ennek következtében egy ilyen zuhanás jelentett, és valóban, ami 2008-ban történt, az egy óriási mértékű megzuhanása a pénzügyi szektorral szembeni bizalomnak.
Ülsz egy repülőgépen. Már nem világít a kapcsolják be a biztonsági öveiket figyelmeztetés. A stewardess hozott egy pohár italt, és épp azon vacilálsz, hogy a gépen vetített filmet nézd, vagy inkább folytasd azt az izgalmas könyvet. A melletted ülő utas viszkit kortyolgat, te pedig kibámulsz az ablakon, hogy megcsodáld a naplementét, és egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy az egyik motorból lángcsóvák csapnak ki. Megbököd a szomszédot, és hívod a stewardesst, aki kisvártatva meg is érkezik, és közli, hogy valóban voltak műszaki problémák, de már nincs semmi gond. Annyira nyugodt és magabiztos, hogy majdnem el is hiszed, amit mond, de azért az utastársaidon át kiverekszed magad a közlekedő folyosóra, ahol előbb a stewardess, majd a légi utaskísérők vezetője megpróbál feltartóztatni, miközben felszólít. Kérem, fáradjon vissza a helyére. Te azonban félretaszítod őket, és megmarkolod a pilóta fülkéhez vezető ajtó kilincsét. Kinyitod az ajtót, és egy teremtett lelket sem látsz a helyiségben. Az elmúlt néhány évben a The Guardian című brit lap megbízásából több mint 200 olyan emberrel beszélgettem, akik a londoni Cityben, Európa pénzügyi központjában dolgoznak, vagy dolgoztak egykor. Ezek a beszélgetések nagyon különbözőek. De ha egy mondatban kellene összefoglalnom a belőlük levonható tanulságot, azt mondanám, hogy senki nincs a pilóta fülkében. A történet 2011-ben egy szép májusi napon kezdődött, amikor Ellen Rusbridger, a The Guardian főszerkesztője meghívotta a londoni nemzetközi pályaudvarral szemben lévő, lenyűgözően kaotikus irodájába. Arról cseréltünk eszmét, miért van az, hogy az embereket alig érdeklik az érdekeiket közvetlenül is érintő témák. E két szó számos nyelvben rokonságban áll egymással, sőt az angol mindkét esetben ugyanazt az interest szót használja. Vajon az-e a legfőbb ok, hogy nagyon sok téma annyira bonyolultá vált, hogy a velük kapcsolatos híreket már csak a beavatottak értik? Épp ez a kérdés motivált, amikor a holland NRC Handelsblad című napilapban kísérletbe kezdtem. Kerestem egy bonyolult témát, amelyről szinte semmit sem tudtam, és feltettem egy laikusokra jellemző kérdést. Jó ötlet-e az elektromos autó? Majd beavatott szakértők segítségével kerestem rá a választ. Minden egyes interjú újabb és újabb kérdéseket vetett fel, és néhány hónap elteltével a válaszokból egyfajta tanulási görbe rajzolódott ki. Úgy tűnt, az olvasók értékelik, ha egy témához azon a szinten nyúlok, amelyen ők állnak, azaz a nulláról indulunk. Rusbridger megkérdezte, nem volna-e kedvem a The Guardian számára is készíteni egy ilyen tanulási görbét. Csak most nem az elektromos autóról, mosolygott hamiskásan. A City felé mutatott, és azt mondta, hogy kőhajtásnyira vagyunk attól a helytől, ahol 2008-ban kitört a 30-as évek óta a legnagyobb pánik. Ott és akkor én magam is csak annyit tudtam a pénzügyi világról, mint egy átlag újságolvasó. Noha az is tipikusan olyan téma, ahol az érdek és az érdeklődés között mély szakadék tátong. Ha valakinek azt mondjuk, hogy nincs biztonságban a pénze, azonnal hegyezni kezdi a fülét. De mihelyst kiejtjük a szánkon, hogy pénzügyi reformok, garantáltan lankadni kezd az érdeklődése.
A könyv alcíme, hogy hogyan vezeti a világot újabb válságba a pénzügyi elit, ez egy olyan kérdés az alcímben, ami egyben állítás is, garantálja, hogy újabb válságba vezeti. A világon több százmillió ember játszik úgy, hogy befekteti a pénzét, hogy az átlagos, elérhető kamatnál többet kapjon a pénzért. amikor a könyv alcíméről beszélünk, arról beszélünk, hogy létrejött egy olyan szektor, amely ebből valami olyasmit csinál, amivel a világ nem találkozott még.
Az, hogy a mostani kapitalizmust globális kapitalizmusnak is szokás nevezni, és amikor nem globális kapitalizmusnak nevezik, akkor pénzügyi kapitalizmusnak nevezik. És ez egy másik szakasza, ha úgy tetszik, az elmúlt 200 év vagy 250 év fejlődésének, hogy miért van ilyen rengeteg sok pénz a világban, mert egyébként a világban rengeteg sok pénz van, tévedésen azt hinni, hogy ezt egyetlen okkal lehetne magyarázni. Több ok között ott van az, hogy a 2008-as válság óta, Magyarországot is nyugodtan ideérthetjük, a világ nagy jegybankjai először, hogy megmentsék a gazdaságaikat az összeomlástól, utána pedig, hogy valahogy valami növekedést csiholjanak ki a gazdaságból, mesterséges likviditást teremtettek, pénzzel mesterséges keresletet teremtettek, és ez a rengeteg pénz valóban a világban mozog és keresi a befektetési lehetőségeket.
Ezek nyomtatott pénzek akkor.
Ahogy ezt mondani szokás, mint hogy a modern pénz mögött nincs már régóta semmilyen tárgyi tartalom nincs, ugye volt idő, amikor a pénz maga volt a tárgy, az az arany, vagy ezüst, vagy réz, vagy akármi. Aztán jött az a pénz, ami már nem volt arany, de a kibocsátott pénz mennyisége mögött mégis valamilyen monetáris fém, az az arany vagy ezüst volt, és az szabályozta, a monetáris fém mennyisége szabályozta, hogy mennyi papírpénzt lehet kinyomtatni. Modern világban most már semmilyen kapcsolat nincs az úgynevezett monetáris fém, tehát a fém mennyiség és a kibocsátott pénz mögött. Ez szokás fiat, tehát hogy legyen ez a latin legyen szóból. Annyit nyomtatnak, amennyit gondolnak, vagy amennyit szükségesnek tartanak. A dolognak ez a korlátlansága, hogy tudnék annyi pénzt lehet nyomtatni, amennyit a jegybankok szükségesnek vagy elégségesnek tartanak, adja a dolognak egyfelől a hatalmas rugalmasságát, tehát az, hogy semmi nem korlátozza a jegybankokat vagy a hatóságokat abban, hogy ha úgy gondolják, hogy a gazdaságnak több pénzre van szüksége, akkor valóban ezt a pénzt meg is teremtsék, de egyszer is, mint a kockázatát is, mert ha a bizalom meginog a pénz iránt, hát akkor nagy bajok tudnak lenni, ugye ez az, amit inflációnak nevezünk, meg pénzügyi válságoknak, vagy menekülés a pénztől. Ugye minden ingyen ebéd nincs, egyfelől ott van a nagy lehetőség, másfelől kétségkívül ott van a nagy kockázat. Valamekkora, bár nem túl nagy korrekcióra szorul ennek a könyvnek az alcíme, hogy valójában 2008-ban az összeomlást a hatóságok megakadályozták. Tehát nem volt összeomlás, a betétesek nem vesztették el a betéteiket.
Mi történt volna, hogyha ez a pénzügyi válság tovább gyűrűzik és valóban kifejti a hatását?
Van példa, tehát a történelem ismeri a példát, ez
1929-1929-es
nagy válság volt, amikor a hatóságok bár beavatkozhattak volna, de nem avatkoztak elégséges mértékben. Legrosszabbat a világ 2008-ban elkerülte, ami a probléma, hogy egy, meg tud-e ez a dolog ismétlődni, kettő, az elkerülés árát azért alapvetően az adófizetők fizették meg, és három, igaz, sikerült a legrosszabbat elkerülni, teljes összeomlást, és ezt valószínűleg a jövőben is sikerülni fog elkerülni. Ám de növekedés nem sikerült elérni. A lakosság elvesztette a bizalmát a tekintetben, hogy a dolgok jól mentek, és hogy a jövőben jól fognak menni. És amikor a lakosság elveszíti a bizalmát, akkor van igazán baj, mert addig nincs gazdasági fellendülés, ameddig a lakosság nem kezd újra bízni, mert amikor bízik, akkor fogyaszt, mert amikor bízik, akkor a vállalkozók befektetnek, mert amikor bízik, akkor egy csomó dolgot csinálnak, ami a gazdasági növekedést elősegíti. Ez a bizalom jelenleg a fejlett világban hiányzik. Az a formáció, az a működési mechanizmus, amit lehet átra liberális kapitalizmusnak is nevezni, hogy vajon működőképes ez a jövőben.
A könyv megpróbálja előre jelezni, hogy számíthatunk-e ilyen hasonló válságokra a jövőben, és hogy a világ termelése különösen a 2008-as válság óta legfeljebb 1-1,5%-kal növekszik, és aki a pénzét forgatja, ennél jóval nagyobb kamatra számít, hát eleve azért forgatja, ezért vásárol pénzügyi termékeket. A befektetett pénz hozama képes-e a világ gazdasági növekedését felülmúlni, egyáltalán nem jön el létre újabb buborék azzal, hogy mondjuk 1%-os növekedés mellett mindenki 5-6%-os kamatot vár. Másik dolog, amit ő állít, hogy a bankok lassan már nem tudják, hogy mit árulnak. A bankvezéreknek vagy a banki szakembereknek nincs igazán fogalmuk, hogy az a rengeteg pénzügyi termék, amit a kvantok állítanak elő, és az valójában micsoda, és a befektetőnek, vagyis a fogyasztónak nincs fogalma arról, hogy mit vesz, teljes bizonytalanságban van.
Azért válság és válság között különbséget kell tenni. Tehát olyan, hogy a tőzsde esik 8%-ot egy nap alatt, ilyen létezik, sőt létezett a 70-es években, létezett a 80-as években, létezett a 90-es években. A tőzsde válságokat, vagy a tőzsde eséseket nem célszerű összekeverni a pénzügyi válságokkal, és kiváltképp nem a gazdasági válságokkal. Az egy szomorú hír, és nyilván a reálgazdaságra annak van valamekkora hatása, amikor a tőzsde 8%-ot esik, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek egy idő után kikorrigálódnak, szépen elkezd újra emelkedni. Amit ön mondott, hogy lehetséges, hogy ez a mostani nagy igyekezet, hogy a rengeteg spekulatív pénz magának befektetési lehetőséget keres méghozzá jobbat, mint amennyit mondjuk az amerikai állampapírokból meg lehet kapni, ami azért nem 1%, de mondjuk 2-3%-nál nem sokkal több, és ezt keveslik. Kétség kívül tud buborék képződéshez vezetni, aggódnak is amiatt, hogy néha a részvénypiac az túl van értékelve, hogy lesznek részvénypiaci esések, de ez nem válság. Ez normális velejárója a piacgazdaságnak. A kérdés inkább az, ami aggasztó, hogy a rengeteg pénz, ahelyett, hogy a gazdaságba menne bele, és ott munkahelyeket teremtene meg, beruházásokat, az emberek számára fogyasztási lehetőségeket biztosítana, miért van az, hogy nem tud oda menni? A 20. századnak biztosan a legkiválóbb közgazdásza, ugye Keynes azt mondta, hogy a tőzsd az egy kaszinó, sőt meg azt is mondta, hogy olyan, mint egy szépség királynő választások, nem azt kell eltalálni, hogy ki a legszebb hölgy a felvonulók közül, hanem hogy a többiek kitartanak a legszebbnek. De azt gondolom, hogy ezek mind nagyon jó hasonlatok, a szerencsejáték is jó, a kaszinó is jó, persze van benne egy óriási spekuláció, és gyakran nincs mögötte különösebb racionális megfontolás. Ez még önmagában véve inkább csak jelzi a válságot, de ez nem maga a válság. Ez csak azt jelenti, hogy ezek a pénzek nem tudnak a gazdaságban normális befektetési lehetőséget találni maguknak, és azért nem tudnak, mert az emberek nem bíznak, tehát nem akarnak befektetni, vagy azért is, mondják okos emberek, mert nem is nagyon lehet mibe.
Pecsuti Péter közgazdász, bankárral beszélgetett Fehér József, Joris Luyendijk, Vakrepülés című könyvéről, amit a Corvina könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hol készítette a szerző a riportjait. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül.
Thank you.
A Corvina könyvkiadónál jelent meg Jens Ivo Engels, a Korrupció története című munkája. A témáról Tóth István János közgazdásszal, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, korrupciókutatóval Fehér József beszélgett.
Korrupció kritika megjelenése óta nevezzük a hatalomgyakorlás egyik formáját korrupciónak. Egyáltalán a korrupció kritika mikor jelent meg és mitől jelent meg?
A történészi munka és a közgazdasági intézmény közgazdaságtannak a munkája, ezek összefüggenek. Nem olyan régen jelent meg egy másik könyv, a Acemoglunak a könyve, a nemzetek hanyatlásáról. És ebben írnak le egy olyan történetet, amelyik a velencei városállamnak a történetét. Akkor, amikor a velencei városállamban a Dodge-nek a választása az megadott szabályok szerint történik, és a polgárság választja Dózsét, és utána ő irányítja a városállamot. Amikor ezek a szabályok szerint történik a választás, és mindenki választható, és mindenki tud szavazni, aki a polgárság része, akkor ez egy nagyon jól működő rendszer. De amúgy az esetben, amikor már kizárják, a nagy családok elkezdik kizárni a feltörekvőket, és mindenféle szabályokkal, vagy éppen kvázi korrupt módon kezdenek el működni, tehát ilyen exkluzívá teszik a hatalmat, abban az esetben már ezt lehet korrupciónak hívni. Tehát itt gyakorlatilag érdekellentétek vannak, nem követik azokat a szabályokat, amit eredetileg kialakítottak, és aztán később ennek van egy nagyon komoly gazdasági hatása, az is az egyik gazdasági hatása, hogy Velenc elveszti fokozatosan, de elveszti a dominanciáját a tengerek felett, persze ebben más is benne van az is, hogy felfedezik Amerikát, és áttevődik a kereskedelem a fölközi tengeri kereskedelemről a Atlanti-óceán Amerika és Európa közötti kereskedelemre. Norma szegésnek lehet minősíteni, akkor kezdődik erről a gondolkodás, hogy nem úgy döntöttek, nem úgy viselkedik az uralkodó, az a hatalom, ahogy a szabályok előírják. Na és akkor ezt pedig már lehet korrupciónak hívni.
Talán egy kicsit le kéne lőnünk a poént. A korrupció az egy kiírthatatlan jelenség. Olyan, mintha létezne ideális állapot, ideális társadalmi állapot, léteznek ideális szabályok, és ahhoz képest van egy negatív tendencia sorozat, ahol a előnyösebb társadalmi pozícióban lévő emberek a saját érdekeik szerint alakítják a dolgok alakulását. Gondolom, körülbelül ilyesminek lehetne megfogalmazni a korrupciót.
Igen, hát szó szerint a OECD és meg Európa Unió is nagyon egyszerű bevett fogalom, hogy valamilyen pozíciónak a magán érdekekre való felhasználása, tehát egy állami pozíciónak, egy kormányzati pozíciónak, egy intézményvezetésének a pozíciónak, vagy egy kórházigazgató, vagy iskolaigazgató, és ezt a pozícióját arra használja föl, hogy ő maga gazdagodjon. Tehát nem úgy használja fel ezt a pozíciót, ahogy ezt a pozíciót attól megkapta, vagy aki ezt a pozíciót létrehozta.
Magyarul az egyén érdeke előbbre válló a közösség érdekén, és ez előbb-utóbb mindenki kárára fog megjelenni.
Mondjuk például a velencei példánál, ez 1300-1400-as években következik be, gyakorlatilag azt jelenti, hogy kizárja az innovációt, vagy csökkent az innovációnak a lehetőségét, azzal is összefügg, hogy mennyire van szabad verseny. Tehát a korrupció és a szabad verseny az egymással ellentétes dolgok. A szabad verseny nem csak úgy lehet elképzelni, hogy piacon a való szabad verseny, vagy ennyire van szabad verseny a pozíciókért. És pontosan a Velencében ezt korlátozták, ezt tették exkluzívvá, ezáltal azok a nagy családoknak nem tagjai, de feltörekvő és viszonylag gazdag polgárok, akik innovatívan tudtak volna a velencei köztársaságnak az életében döntéseket hozni, azok nem jutottak hatalomhoz. Ezek elvesztek, ez a tudás az elveszett, ez a kreativitás elveszett, és aztán később Velence, amikor a kihívásokra kellett volna megfelelni, akkor nem tudott megfelelni, mert pont nem volt meg ez a szellemi tőkéje. Tehát ugyanez van, beszéltünk Magyarországról is, vagy más országról is. Tehát nem csak arról van szó, hogy a szabad versenyt korlátozza, hanem azt is, hogy a pozíciókhoz való hozzájutást, az, hogy érdemelven történjen, az jusson ahhoz a pozícióhoz, aki erre érdemes.
Egy olyan fogalom, amivel itt találkoztam először, és ez a mikropolitika lényege, és a mikropolitika megjelenése mondhatni az örök létig, tehát, hogy mikropolitikák mindig lesznek. Történelmileg, hogy állt elő az a helyzet, hogy beindult egy korrupciókritika, és mind a mai napig egyre nagyobb hatásfokkal, főleg a szabad sajtó révén elkezdett működni.
A korrupció kritika az mindig azoktól a társadalmi csoportoktól jön, akik a korrupcióba gyakorlatilag valamilyen megfosztottak. Ők azok, akik kárvalottja a korrupciónak. fontos érdek abban, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni. Felismerik, hogy itt valami nem stimmel. Van egy szabály, amit szabályt nem tartanak be, és ezért ők kárvalottak lesznek. Ez egy nagyon fontos dolog. A mikropolitikában, hát én úgy fognám fel, vagy úgy mondanám el a hallgatóknak, hogy a mindennapi életünk során intézményekkel találkozunk, és abban döntéseknek a sokasága között éljük le az életünket, és nagy politika az, amikor az országról döntenek, meg a egyes piacokról döntenek. A mikropolitika az, amikor a mi életünkről valamilyen döntés születik, tehát a mindennapi életünkben. Bemegyünk egy kormányhivatalba, és akkor ott hogyan fognak velünk viselkedni. Van egy problémás ügyünk, amit el lehet intézni így is, és úgy is. A hivatalnok, vagy a hivatalnoknak a vezetője mennyire adja meg nekünk az információkat arról, hogy mit fog történni velünk. Tehát az a mindennapi élethez kapcsolódó fogalomként írnám lesz ezt le.
Mit akar Hitler? Tette fel a kérdést a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt egyik 1932-es röplapja. És a papíron szereplő 5 válasz közül az egyik így hangzott. Korrupció helyett átláthatóságot és rendet a közigazgatásban. Továbbá nyugalmat, rendet, takarékosságot, korrektséget az államban. Az alapelv, a közérdek előnyt élvez az önérdekkel szemben. A nemzeti szocialisták mindenek előtt azzal igyekeztek híveket toborozni maguknak a választók között, hogy a köztársaságban uralkodó visszás állapotok ellen vívott harcot tűzték ki zászlójukra. És állításuk szerint a korrupció volt az egyik legfőbb probléma. A nemzeti szocialisták persze bizonyára nem elsősorban a korrupció ellen meghirdetett harcnak köszönhetően szereztek többséget, mégis óriási hasznot húztak abból az 1920-as évek korrupciós botrányai nyomán kialakult közvélekedésből, hogy a parlamentáris demokrácia Németországban már a bevezetését követő legelső évtizedben morálisan lejáratta önmagát. Így aztán sok német szemében csábítónak tűnt a lehetőség, hogy egy látszólag erős akaratú, katonásan szervezett, radikális megoldási javaslatokat hangoztató politikai irányzat kezébe helyezze a hatalmat. Ebben a tekintetben erős hasonlóságot mutat a németországi helyzet a számos más nyugat-európai országban uralkodó korabeli állapotokkal. A két világháború közötti időszakban számos európai államban jobboldali diktatúra került hatalomra. Másrészt kommunista diktatúra került hatalomra a Szovjetunióban. Jelen fejezet célja az, hogy bemutassa a korrupciókritika és az autoritárius rezsimek között fennálló összefüggést. Ez utóbbiak számára ugyanis a korrupció volt az egyik legfontosabb hivatkozási alap a rendkívüli intézkedések bevezetéséhez. Semmi esetre sem szándékozunk persze tagadni az egyes rezsimek között fennálló számottevő különbségeket. Közös vonása azonban az említett rendszereknek az, hogy a parlamentáris demokrácia ellen intézett támadásaik során jelentős hasznot húztak a korrupciós vádból. Más szóval, a liberális politikai rendszereknek a két világháború közötti időszakban bekövetkezett bukása nem érthető meg a korrupciós viták figyelembevétele nélkül, ezek ugyanis nagy mértékben hozzájárultak a parlamentarizmus lebontásához.
Amikor valamilyen hatalmi pozícióban lévő ember a szűkebb környezetét megpróbálja ágensé, vagy a saját ügyének elkötelezettjévé tenni, magyarul a szűkebb környezetét fizeti meg valamilyen társadalmi többletjavval, vagy termékkel, vagy szolgáltatással, és az a szűkebb környezet, ez a mikropolitika, amelyik létrehozza azt az új szabályrendszert, ami most már a kisebb csoport, vagy az egyén érdekében működik, ebbe beleérthető, nevezzük akkor így az ágensek, vagy kliensek csoportját is, amely különböző mértékben működik. Tehát nyilván egy római konzulnak a kliensrendszere, vagy egy hercegi udvartartás kliensrendszere, az jóval áttekinthetőbb és bonyolultabb mégis, mint a mai kliensrendszer. Az élet minden területén megtalálható ez a szűkebb befolyásolási, szabályalkotási és az egyén érdeket maga elé görgető megoldási mód.
akkor is létezik mikropolitika, nincsen benne korrupció. Tehát másképp úgy lehet fogalmazni, hogy vannak ilyen informális kapcsolataink. Ismerem ezt az osztályfőnököt, vagy ismerem azt az igazgatót, ismerem ezt az intézményvezetőt, a gyerekek együtt jártak az iskolába, vagy együtt teniszeztünk, vagy együtt fociztak a gyerekek, vagy mi fociztunk együtt, és hát így tudok információkhoz jutni, és így tudom gyakorlatilag az életemi döntéseit azt elősegíteni. Ez egy bizonyos keretek között mindenki él ezzel, és ez nem is baj. Ez nem nagyon nagy probléma. Abban az esetben, hogyha ezen a mikroszinten is azért vannak szabályok, tehát azért nem mondom azt az osztályfőnöknek, hogy azért adjon a fiamnak egy-egyen jobbat, és hogyha ad egy-egyen jobbat, akkor viszek neki, nem tudom, 10 kiló cseresznyét, vagy akármit. Tehát azért annak, hogy személyesen tudok befolyás gyakorolni az én mindennapi életemben a körülöttem lévő intézményekre, én ezt természetesnek gondolom, ha megvan ez a szabályzottság, tehát ott is meg kell, hogy legyen szabályzottság, hogy hát valamit lehet, és valamit nem, és hát akkor azt el tudom intézni, hogy engedje át a gyereket egyik osztályból a másikba, mert éppen kiderült, hogy ő nem biológiai tagozatra akar menni, hanem matek tagozatra, de hát, vagy nyelvtagozatra, ha ezek a szabályok megadottak, tehát elvileg lehetőség van, akkor mondjuk egy jó indulat kell hozzá, hogy ezt meg kell nyernem mondjuk az igazgatót az iskolában. Ez is egy valamennyire befolyásolás. Ez nem gondolom a korrupció fogalom körébe, ezt nem hinném, hogy ez oda tartozik.
Hogy egy valamilyen hercegség, vagy egy római fővezér kiépíti a maga kliensrendszerét, azt hiszem történelmi távlatból természetesnek tartjuk. Hívhatjuk korrupciónak is, de gondolom annak a történelmi létmódnak a sajátossága volt. Amikor a modern politikákban valamilyen politikai hatalmi csoport, például akár az országgyűlés, vagy más módon a saját érdekei szerint hozza meg a szabályokat, az mikropolitika, vagy politika?
Hát ez jó kérdés. Hát mindesetre, ha most arról van szó, hogy egy szabályzó olyan szabályokat fog hozni, ami neki kedvez, tehát személyesen neki fog kedvezni, azt a közgazdászok ezt járadékvadászatnak hívják, és ez a kleptokrácia. Ez egy politika, és politikai korrupcióról van szó. Tehát ezt ilyen fogalomba írjuk mi le.
Könyv megint csak nagyon részletesen idéz, például a lobby csoportok tevékenységéről,
különböző történelmi
korszakokban. A lobbik egyes gazdasági, politikai, társadalmi érdekcsoportok érdekeinek megfelelően járnak el. Nevezzük lobby csoportnak, akár a politikai pártok is.
Ezt mi is használjuk, ezt a fogalmat.
A lobbisták eleve a korrupcióra törekszenek?
Azért fontos az, hogy a korrupció az valami nem normális dolog. Nem reguláris, nem rendszeres, nem előrelátható, nem a kialakított szabályok szerinti működés jelenti. Hogyha meghatározom azt, hogy hogyan lehet ez a nyomáscsoportok, ez a lobby, Magyarországon ez nincsen, vagy ennek nincs is hagyománya. Ezek hogyan működhetnek? Milyen feltételek mellett? Ha ezt meghatározom, akkor ez nem a korrupciónak a része. Akkor ez egy teljesen beemelem a politikai szférába magát, ezt a tevékenységet, és ellenőrzöm, és szabályzottá teszem.
Tóth István János közgazdásszal, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, korrupciókutatóval Fehér József beszélgetett Jens Ivo Engels a Korrupció története című munkájáról, amit a Corvina könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy az indokolatlan és igazságtalan elsajátítási mód korrupció-e. A válaszokat keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A könyvekből vett szövegeket Szabó Zoltán olvasta fel. A zenéket Cserháti Ákos válogatta. A műsorokat több évre visszamenőleg is meghallgathatja a rádión honlapján, és podcastról is letöltheti.